Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Az égbe bál van, minden este bál van.
Költők hangja, Parti Nagy Lajos válogatása.
Kormos István, Vörös Sándor és Pilinszky János hangját fogják hallani. Nem akármilyen hangok, s hogy milyen költők. Nos, annak suta és alkalmi taglalása tőlük venné el a műsoridőt. Közhely, és talán nem is igaz, hogy a költő tudja a legtöbbet a saját verséről. Tudatosan vagy verbálisan talán nem. Kommentárjai legyenek bármilyen fontosak, olykor pontatlanok, hisz ha tudná magyarázni, mivelné-e? Zárójelben mivelné. De a hangja pontos, az nagyon bentről jön, mélységesen és bizonyos hőfok fölött ellenőrizhetetlenül bentről. Az tényleg, mint a hévíz, vasat, sót, verset, rímet, tempót és hangsúlyt, azt az egészet szétbonthatatlanul és művileg előállíthatatlanul hozza fel. Nem jobb, mint a színészi produkció. Egyszerűen más. Másból van. A vers születéséből van, évekből van és a világból, ami abban a negyed órában, ki tudja, hogy és miért, össze tud sűrűsödni. Kormos István, Fehér virág.
Fehér virág a zápor, zuhogva ejti szirmát. Holló a szél, az égkő tócsában mossa tollát. Szép zöld haját lebontja a kukorica, elszáll e szirom zuhogásból a tündöklő ökörnyál. Fehér virág kezedben szétporló lilium szál. Szétporló tenyeredből szökkent e lilium szál, szétporló zuhatagból, ahogy a szirom elszáll, eltűntél, aki köztünk angyali zene voltál.
Kormos István, vonszolnak piros delfinek.
Vonszolnak piros delfinek koromtengeren éjszaka. Partra kicsapnak, az a part szívem leomlott partfala. Álmaim rakta házadig, onnan vakon is elmegyek, de kapud nyitott késkapu, ablakon küldő fényjelek. S kezek, 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 küldő kezek taszítanak. Hangtalan hang, eresszelek, hangtalan hang, elhagyjalak. Gyerekkorodban nem hagyod magadat visszarántani. Vergődnek csak homlokodon kérlelő szavam szárnyai. Szemed nem lehet fényei, elmondják, ami mondhatatlan. Hogy nem leszel, hogy nem leszek, kerékbe tört nevetés csattan. Jövőnk a halva született koromtengereken libeg. Felfalják piros lovaim, kik vonszoltak a delfinek. Egy árva kutya ugatás nem engem szólít nevemen. Fenn salétra most menny ragyog hűvösen, lehajtom fejem. Cella magán jön, hallgatok, ki voltam istenek fia. Alámerül Atlantiszom, Párizs, Marlott, Normandia.
Vörös Sándor, az éjszaka csodái.
A város végig csupa szürke ház, a részegekre angyalka vigyáz, s a villanyfényben, mint aranykehelyben alusznak a tűzfalak háztetők, s a sorompón túl ében szín delejben zizegnek a láthatatlan mezők. A messzeség öblén pár pisla fény ég, mögöttük nyugodt mélység, a sötétség. Ha becézésem és csókom se kell, kicsi lány mivel ringassalak el, ha elzár tőlem a buta lakat, lesajnál minket majd a virradat, bámuljuk egymást búslakodva, és szánksarkát bontja már a nevetés. Te, ha hiszed, ha nem hiszed, úgy szeretem nevetésedet, mint kinn ezt az éjszakát, lámpavilágos éjszakát. Aranypor málik az éj válláról, szemközt a sarkon a cégtábláról, furcsán szökken a pentameter sor elő, tudjul a bádogos és vízvezeték szerelő. A nevetésed is ilyen bolond, mindenre illik, és semmit sem mond. Üldögélünk csendesen, két jó gyerek rendesen, messzi kocsma zene halszik, a környéken minden alszik, az alkófban oda át mélyen alszik anyukád, szomszédban a vakos néni, ferdeszájú vigláb néni, balogúra vasutas, imádód a kisinas. Itt is, ott is, emitt is, amott is bajszos rendőr őrzi az álmot, nagyfülű bagoly őrzi az álmot, mint kinn ezt az éjszakát, lámpavilágos éjszakát. Itt is, ott is, emitt is, amott is dongnak az öreg fali órák, bánatos hangú inga órák, fodrozzák az éjszakát. Alvó lélek kúsza tájon, álmodom, mint pókfonálon, hus, hus, föl a légbe visz az út, tág a lég, tág az út, tág a lég, tág az út, hozd az örömöt, hozd a bút, hozd az örömöt, hozd a bút, hus, hus. Nézd a ház, mint a felhő fénycikáz, mozdul, mint a barna béka, vele mozdul az árnyéka, és belőle alvó lelkek párolognak, légbe kelnek, a kéményből, mint a füst, az ereszről, mint ezüst. Száll a kövér vakos néni, deszkavékony vigláb néni, és köröttük nagy sereg, libben szökken hempereg. Ni, a gőspék ketté bomlott, és kergeti önmagát. Balugúra templomtornyot fújja, mint a furuját. Azt fújja, hogy te zsirasson, mégis könnyezik belé. Ott meg a cukrász kisasszony tipek fejjel lefelé. Vigláb néni peckes módon sétálgat a sürgönydróton, krinolinja, lyukas hordó, kezében egy napraforgó, vékony nyakán férfi gallér, oldalán egy szép gavallér. Vigláb bácsi nagy kesergőn kuporog egy lámpaernyőn, nézi párját. Lássa kérem, parádéra megy a pénzem, nekem pohár sörre sincsen, neki fodrász, ruha, minden. Én megmondtam már ezerszer, hogy hibás a mai rendszer, államreform kéne régen. Persze nem hitték, na tessék, adó, lakbér, nem csekéség, 5 gyerekem van kérem. Oda néz, szőszbogár, ott a boltos lánya áll. Boltnak hisz egy fecskefészket, benne várja a vevőket. Ez már mégis hajmeresztő, hogy ma senki be se néz. Majd belép a szívdöglesztő hollywoodi filmszínész. Kérek 9 fogkefét, ráadásul a kezét. Röptük össze-vissza húz. Rá ne néz, mert megvakulsz. Mogyorópál ez alatt megfogott egy sült halat. Tanár úr, tudná talán, milyen hal ez? Macska, cápa? Rá van írva uszonyára, de nincs itt az ókulám. Pál örült, hogy futhatott, és szekundát nem kapott. És a ritka állatot vezeti egy hosszú hídon, majd vadászni megtanítom. Teljes ember a kéményen üldögél, mint nyári réten, kisgyerek lett újra szépen, mézes kenyér a kezében. Távol öreg bükkfa alatt labdázik egy fiú csapat, ő a szemét rajta felejti, mézes kenyerét halkan elejti, kicsúszik alóla a rét meg a kémény, s eltűnik az éj csipkéi mélyén. És erre arra az alvó csapat potyog a falról, mint a vakolat. A villanyfényen átdereng az ég, a városon túl látszik a vidék, a dombok gyengéd rajzú háta, és elcsitul az alvók karneválja. Jön a söprőgép tompa morajjal, mögötte a hajnal, fut lobogó szőke hajjal, csörömpöl a reggel, száll a fény, és az éjjé tág csodát, ezt a fura micsodát ketten láttuk te meg én.
Pilinszky János, apokrif.
Mert elhagyatnak akkor mindenek, külön kerül az egeké, s örökre, a világ végi esett földeké, s megint külön a kutya ólak csöngye, a levegőben menekvő madárhad, és látni fogjuk a kelő napot, mint tébolyult pupilla néma, és mint figyelő vadállat, oly nyugodt, de virrasztván a számkivettetésben, mert nem alhatom akkor éjszaka, hányódom én, mint ezer levelével, és szólok én, mint éjidő napfa. Ismeritek az évek vonulását, az évekét a gyűrött földeken, és értitek a mulandóság ráncát, ismeritek törődött készfejem, és tudjátok nevét az árvaságnak, és tudjátok, miféle fájdalom tapossa itt az örökös sötétet hasat patákon, hártyás lábakon, az éjszakát, a hideget, a gödröt, a rézsút forduló fegyenc fejet. Ismeritek a dermet vájukat, a mélyvilági kínt, ismeritek? Feljött a nap, vesszőnyi fák sötéten a haragos ég infravörösében. Így indulok, szemközt a pusztulással egy ember lépked hangtalan. Nincs semmije, árnyéka van, meg botja van, meg rabruhája van. Ezért tanultam járni, ezekért a kései keserű léptekért. S majd este lesz, és rám kövül sarával az éjszaka, s én hunyt pillák alatt őrzöm tovább e vonulás te lázas fácskákat, s ágacskáikat, levelenként a forró kicsi erdőt, valamikor a paradicsom állt itt. Félálomban újuló fájdalom, hallani óriási fájt, haza akartam, hazajutni végül, ahogy megjött ő is a Bibliában. Irtóztató árnyom az udvaron, törődött csönd, öregszülők a házban, s már jönnek is, már hívnak is, szegények már sírnak is, ölelnek botladozva. Visszafogad az ősi rend, kikönyöklök a szeles csillagokra, csak most az egyszer szólhatnék veled, kit úgy szerettem. Év az évre, de nem lankadtam mondani, mit kisgyerek sír deszkarésbe, a már-már elfuló reményt, hogy megjövök és megtalállak. torkomban lüktet közeled, riadt vagyok, mint egy vadállat. Szavaidat, az emberi beszédet én nem beszélem. Élnek madarak, kik szívszakadva menekülnek mostan az ég alatt, a tüzes ég alatt. Izzó mezőbe tüzdelt árva lécek és mozdulatlan égő ketrecek. Nem értem én az emberi beszédet, és nem beszélem a te nyelvedet, hazátlanabb az én szavam a szónál. Nincs is szavam. Iszonyú terhe omlik alá a levegőn, hangokat ad egy torony teste, sehol se vagy. Mi üres a világ? Egy kerti szék, egy kinfelett nyugágy, éles kövek közt árnyékom csörömből. Fáradt vagyok, kimeredek a földből. Látja Isten, hogy állok a napon. Látja árnyam kövön és kerítésen. Lélegzet nélkül látja állani árnyékomat a levegőtlen présben. Akkorra én már, mint a kő vagyok. Halott redő, ezer rovát karajza, egy jó tenyérnyi törmelék akkorra már a teremtmények arca, és könny helyett az arcokon a ráncok, csorog alá, csorog az üres árok.
Pilinszky János, utószó.
Emlékszel még az arcokon? Emlékszel még az üres árok? Emlékszel még csorog alá? Emlékszel még a napon állok? A Paris Journalt olvasod. Tél van azóta, téli éjjel, megterítesz a közelemben, megágyozol a holdsütésben, lélegzet nélkül vetkezel éjszakáján a puszta háznak, inged ruhád leengeded, mezítelen sírkő a hátad, boldogtalan erejű kép. Van itt valaki? Éber álom, felelet nélkül átkelek a tükrök mélyén heverő szobákon. Ez hát az arcom, ez az arc. A fény, a csönd, az ítélet csörömpöl, ahogy az arcom ez a kő röpül felém a hófehér tükörből. S a lovasok, bánt a homály és sért a lámpa. Vékony sugárka vízcsorog a mozdulatlan porcelánra. Csukott ajtókon zörgetek, sötét szobád akár az akna, a falakon hideg lobog, sírásom mázolom a falra, segítsetek hófötte háztetők, éjszaka van, ragyogjon ami árva, a semmi napja mielőtt megjelenne, ragyogjatok hiába. Falnak támasztom fejemet, mindenfelől az irgalomnak marék havát nyújtja felém egy halott város a halottnak. Szerettelek, egy kiáltás, egy sóhaj, egy menekülő felhő elfutóban, s a lovasok zuhogó, sűrűt rabban megjönnek a csatakos birradatban.
Költők hangja. Parti Nagy Lajos válogatásában Kormos István, Pilinszky János és Vörös Sándor verseit hallották. A műsort Molnár András, Rosenman Péter, Szebényi Cecília, Tóth Balázs és Zoltán Gábor készítette.
A hangfelvétel 1995-ben készült, és legutóbb egy évvel később, március 29-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap után hallgathatják meg. Népek meséi, a nagy árvíz. Az amurparti meséket Szabó Gyula és Pécsi Ildikó mondja el.
A rossz ladó. Igen régen történt, azóta már annyi idő telt el, hogy ahol akkor vizek folytak, ott ma hegyek állnak, ahol kövek hevertek, ott ma erdők zúgnak. A Dungu nemzetségből való Csumdaga vadásznak kislánya született. Csumdagának régóta nem volt gyermeke. Nagyon szeretett volna fiút, de a kislánynak is örült. Az anya pedig nem is tudott hova lenni a nagy boldogságtól. Szép nevet adtak a lánynak, Ladó lett a neve. Az öregek mindent megtettek, hogy a kislány szép, jó és boldog legyen. Az anyja egy álló esztendeig nem szólította nevén, nehogy a gonosz lelkek megtudják Csumdaga lányának születését. Úgy hívta a leánykáját, aranyosom, drágaságom. Bölcsőcskéjére medvefogat kötözött, hogy a rosszakat elijessze, taplóból faragott madarat kötött rá, hogy ne sírjon a kislánya. Még kérekcsöngőket, kakaslábakat, meg púpos öreg anyókákat erősített oda, hogy csak szépek legyenek a gyermek álmai. Tejében füröztötte, párnáját dunnalút pehelyjel, dunnácskáját kakastollal tömte meg. És amint nőtt, a szépek szépe lett a kis ladóból. Széles volt a képe, és fehér, mint a telihold. Szemecskéi, mint a fekete ribiszke, orcái rózsásak, mint tavasszal a vadrozmaring virága, ajka, mint az érett málna, termete, mint a tűzlilion. Hát igen-igen szép volt. Ha csak rápillantottak az öregek, boldogság fogta el szívüket. Csak egy baj volt vele, Ladó nem értett semmihez. Anyja nem akart, hogy Ladó keze durva legyen. A lány tüzet nem rakott, fát nem aprított, halat nem fogott, evezőt nem vett a kezébe, bőrt ki nem készített. Nem akarta anyja, hogy a lánya szeme kivörösödjön a munkától. Hát nem vart ki köpönyeget sejemmel, nem hímzett inget, nem készített rénszarvas szőrt a hímzéshez. Bizony Ladó még tésztát sem tudott gyúrni, lepényt se tudott sütni. Semmit sem tudott a világon. A végigment a szálláson karcsún, kecsesen, a legények nem tudták levenni a szemüket róla. Bámulták a szépséges Ladót, fejüket forgatták, utána oda menni hozzá egy sem mert. Kérőnek jött hozzá egyszer egy legény. Nem volt nála jobb vadász a faluban. Ha a vadak útjába akadtak, sírtak, mert tudták, hogy nem menekülhetnek előle. Megkérte a legény, de Ladó elbigyeztette az ajkát, elfintorította az orrát. Elmenj tőlem, te vadszagú, hogy éljek veled? Irháid kezem mind összeszurkálják. Megkért egy másik legény. Nem volt nála jobb halász a szálláson. Egyszerre 10 halat ütött le a legény. Télen meg a jégen át is meglátta, hogy melyik gödörben alszik a hal. Mikor megkérte a legény, Ladó hátat fordított neki, s ujjából befogta az orrát. Elmenj tőlem, te halszagú, hogy éljek veled? Csak nem fogok örökké vizesen járni. Harmadik legény is megkérte Ladót. A legjobb fogata neki volt, olyan gyors kutyákkal, mint a szél. Senki sem tudott a nyomába érni, senki sem tudta az ő fogatát hajtani. Megkérte a legény Ladót, de az még csak rá se pillantott. Amint megjelent a legény a küszöbön, mérgesen intett Ladó, s orrát belefúrta a vánkosba. Elmenj tőlem, te epszagú, hogy éljek én ilyennel? Majd tövig lejárom a lábamat, hogy a kutyáidat etessem. Elmentek a kérők Ladótól. Miért szidsz bennünket a munkánkért? Rosszul tesed. Meghallotta az anyja. Ő is azt mondja a lányának. Rosszul teszed, rosszul bánsz az emberekkel, ok nélkül sértegetsz mindenkit. Megharagudott Ladó az anyjára, hadonászott, elvörösödött dühében, és így kiáltozott. Tudom én, hogy már régen meg akartok tőlem szabadulni. Ugyan, lányom, mondta az anyja, élj, ahogy akarsz. Egész életedben itt maradhatsz velünk. Nyugtatta a lányát, s az elhallgatott megint. Csak hogy, aki legurul a hegyről, köveket is sodor magával. Hogy előzte Ladó a kérőket, aztán már a szüleit se kedvelte. Dúl full Ladó, hogy miért vett magára anyja csúnya köpönyeget, miért ér meg apja vizesen a halászatról, semmi sem tetszett neki. Odaadja neki anyja a kását. Miért öreg? Kiabál a lánya. Odaadja anyja a halat. Miért állott? Toporzékol Ladó. Elébe teszi az anyja a húst. Miért kemény? Nyafogja Ladó. Asztalra teszi anyja a lepényt. Miért keserű, köbdös a szépséges Ladó? Anyja sírásra fakad. Semmi sem elég jó a lányának. Oda hívta a szomszéd gyerekeket, és nekik adta a lepényt. Megették a gyerekek a lepényt, dicsérgették. Ó, anyóka, milyen jó ízű, milyen lágy, milyen édes ez a lepény. Erre dühödött meg csak igazán Ladó. Ellökte anyját, toporzékolt és kirohant a házból, körülnézett, minden csúnyának tűnt a szemében, piszkos, füstös, még az emberek is csúnyák. Feltekintett a magasba, hát látja, hogy hattyúk repülnek az égen. Olyan a tolluk, akár a tiszta hó, csak úgy csillog-villog. Szállnak a hattyúk, nem tudni hová, a tél elől repülnek. Kiáltozni kezdett erre Ladó. Átbucskázom a fejemen, sírok, rívok keservesen, fehér hattyúvá változom. Elrepülök-e hattyúkkal ismeretlen vidékre, tiszta embereket keresek. Majd találok más anyát magamnak. Átbucskázott a fején, hófehér tollak borították el, felemelkedett a levegőbe hattyú szárnyain, és elrepült. Anya sírásra fakadt, kiáltozni kezdett, szólongatta a lányát, de a rossz Ladó még csak nem is pillantott vissza anyjára. Ladó elrepült a hattyú falkához. Kérdezték a hattyúk, honnan jössz, új nővér? Ladó azt felelte, elrepülök veletek, tiszta embereket keresek, akik nem halszagúak, ismeretlen vidéken új anyát keresek. Nem engedték maguk közé a hattyúk erre, nem fogadták be a falkába Ladót. A vezérhattyú verdesett a szárnyával, és így szólt. Hogy lehetne más anyát találni? Az embereknek csak egy anyjuk van, más nincs. Nem vették be maguk közé Ladót a hattyúk. Csak magában repdesett, repül, haragszik anyjára, haragszik a hattyúkra. Más vidékre szállok, olyan határt keresek, ahol az emberek nem halszagúak, ahol nem vadszagúak, ahol nem ebbszagúak, tiszta vidéket keresek, más anyát keresek magamnak. Elrepültek a hattyúk, Ladó is elrepült. Sokáig siratta anyja az elveszett lányát. Egyszer csak lehullottak a falevelek, a nyúl fehér subát kapott, a kígyók elszenderedtek a kövek között. A medve téli álomba merült. A vadászok cóboly vadászatra mentek. A vizek gazdája jégtetővel fette be a folyót a hideg ellen. De az anyja mind csak sírt, mind csak arra felé tekingetett, amerre Ladó elrepült. Aztán csak feketék lettek az utak. A medve nem szopta tovább a mancsát. A mókusok minden diót megettek már. A sítalpakon nedves lett a rénszarvas bőrborítás. A tengeren túli országból megjött a fűzike madár. De az anya csak mind sírdogált, csak mind az eget kémleli, mind csak arra felé tekinget, amerre Ladó elrepült. Mind csak az égre bámul, még a tűzre rakni is elfelejt a kályhában. A tűz csak hunyorgott, pislákolt, aztán kialudt. Kiment a tűz a házból. Kiment az élet a házból. Meghalt Ladó anyja. Aztán csak megjöttek a meleg szelek a mennyei birodalomból. Az öreg fűből ifjú fű bocsátotta ki zöld nyilait. A vizek gazdája levetette a jégtetőt a folyóról. A medve kijött barlangjából. A nyúl elhagyta az erdőben fehér bundáját. Rügyek pattantak a fákon. A vándormadarak visszaköltöztek régi tanyájukra. Megérkeztek a hattyúk is távoli vidékekről. Ladó is megjött. Úgy látszik, nem talált magának másik anyát. Keringeni kezdett faluja fölött, házuk fölé repült, kiállt, szólítja anyját. Átbucskázom fejemen, sírok, rívok keservesen, megint lányjá változom, régi anyám megölelem, könnyeit felszárogatom. Senki sem jött ki a házból. Felreppen Ladó az égbe, sír, nem tud lányjá változni. Egész nyáron szülőfaluja felett repdesett, mind várta, hogy mikor jön ki az anyja a házból, mikor találkozik vele. De csak hiába várakozott. Mikor a hideg szél megjött az Amurról, elrepült Ladó Melegországba. S azóta minden tavasszal hazaszáll, kiáltoz, anyját szólongatja, de senki sem felel neki.
Az első sámán. Valamikor régen az első nanajok utódai haláluk után újjászülettek. Az első emberpár igen magas kort ért meg, s élemedett fiával, Dold Zsuhodajjal együtt halhatatlanságot élvezett. Az igen öreg Dold Zsuhodaj gyermekei, ha meg is haltak, helyettük minden alkalommal új emberek születtek. Így az emberiség hamarosan megsokasodott. Száma annyira megnövekedett, hogy aggasztani kezdte az öregeket, az első emberpárt. Egyszer Dold Zsuhodaj így szólt apjához. A földön olyan sok a nép, hogy nincs több hely számukra. Meg kellene szüntetni az emberek újjászületését. Ha én nem leszek halhatatlan, akkor megszűnik az újjászületés is. Ekkor Dold Zsuhodaj elment egy barlangba, amelynek bejáratát apja hatalmas kővel zárta el. Múltak az évek. Az öreg ember és az öregasszony elvégezte gyermekéért a halotti megemlékezést, régi szokás szerint elkészítette a fanyát. Az emberek újjászületése azonban csak nem akart megszűnni. Ekkor az öregasszony így szólt férjének. Az emberek nem halnak meg. Csak a mi dold zsuhodajunk pusztult el. A két öreg elment a barlanghoz. Elfordították a követ, megnyitották a bejáratot. Az öregasszony fogott egy friss állatbőrt, s azzal zárt el a barlang nyílását. Sok esztendőnek kell elmúlnia, s amikor a bőr utolsó része is elrothad, akkor majd megszűnik az emberek újjászületése. Az anyóka jóslata beteljesedett. Egyszer az öreganyó így szólt férjéhez. Holnap a bőr utolsó darabja is elrothad, s gyermekünk, dold zsuhoda is meghal. Vele együtt az emberek nagy tömege is elpusztul majd, s ezek már nem születnek újjá. Ezért gondolnunk kell majd arra, miként temetjük el őket, hogyan fogunk megemlékezni róluk. A halottakat nem szabad temetetlenül hagyni. Másnap reggel valami szokatlan dolog történt a földön. Egy nap helyett három égi test kelt fel az égen. Fényüktől az emberek majdnem megvakultak. Melegüktől sorra elpusztultak. A három nap olyan erősen tűzött, hogy a föld lángot fogott. A folyók vize felforrt. Ha a halak játszadozva kiugrottak a vízből, lehullott pikkelyük. Éjjel, amikor a három nap lenyugodott, három hold kelt fel. Olyan fényesen világítottak, hogy az emberek aludni se tudtak. Az emberiség tömegesen kezdett pusztulni. Az öregapónak eszébe jutott, hogy a halandóságot meg kellene állítani. Éjjel kemény kőből kis kunyhót épített. Miután elkészült, elrejtőzött benne a három nap perzselő sugarai elől. Erős íjat és nyilvesszőket készített magának. Amikor minden elkészült, az öreg megvárta a nappali égi testek lehanyatlását, s amikor az első már lefelé tartott, akkor megcélozta, és belelőtt. Az egyik nap eltűnt. Az öreg belelőtt a másodikba is. A másik nap is eltűnt. Most már, akár csak azelőtt, egy nap világított csupán. Az öreg megvárta a három hold feljöttét. Amikor megjelentek, belelőtt az elsőbe. Az egyik hold eltűnt. Az öreg belelőtt a másodikba is. A másik hold is eltűnt. Most már, akár csak azelőtt, egy hold világított csupán. A természet visszanyerte korábbi képét, de az emberek újjászületése megszűnt. Az öreg ember azonban aggódni kezdett. Mit csináljunk az elhunytakkal? Valamennyit el kell temetnünk, valamennyiüknek meg kell rendeznünk a halotti megemlékezést. Ezek az emberek mind jók voltak. Valamennyiüknek el kell jutni a buniba, a túlvilágra, ahol új, boldog élet várja őket. Mi öregek nem tudunk segíteni valamennyi halotton. Segítő társakra van szükségünk. Az aggódó öreg lefeküdt aludni. Álmában hatalmas fát látott, amelynek törzse olyan vastag volt, hogy 100 ember sem tudta volna átfogni. Megtudta, hogy ezt a fát csengős fenyőnek hívják. Kérge férgekből állott, gyökerei pedig óriási kígyók voltak, levelei kerek fémtükrök, virágai harangocskák, csúcsán pedig fémaggancsok villogtak. Az öreg felébredt, álmát azonban eltitkolta az anyóka előtt. Fogta nyilát és íját, és elment megkeresni a csengős fenyőt. Nem sokáig kellett keresnie, egyszer csak megtalálta a fát. Megállt alatta az öreg, megcélozta a tetején ragyogó fémaggancsokat. Néhányat lelőtt közülük, és bedugta őket iszákjába. Lelőtt még néhány fémtükröt és harangocskát. Zsákmányával visszatért kunyhójába. Becsukta az ablakokat és az ajtót, becsukott minden külvilágba vezető nyílást. A füstjükat azonban elfelejtette bezárni. Egymás után szedte elő zsákmányait az iszákból, hanem amikor a fémaggancsot kivette, az kiugrott kezéből, s a füstjükon át az utcára lepült. Ez történt a fáról szerzett többi zsákmánnyal is. Az öreg heverője alá rejtette iszákját, és szomorúan lefeküdt. Újból álmot látott. Földig érő szakállú, galambősz öregember állított be hozzá. Kiválasztottalak, hogy nagy sámán legyél. Egyedül azonban nem tudsz segíteni az összes halotton. Nyisd ki hát kunyhót, füstjukát, és engedd szabadon a csengős fenyőről szerzett zsákmányodat. elrepülnek majd a világ minden tájára, ahol olyan emberek élnek, akik alkalmasak arra, hogy nagy sámánokká legyenek. A sámánfa minden darabjából maradjon nálad is egy-egy. Fogd és zárd el őket. Menj el az erdőbe. Szerez magadnak medve, farkas és hiúz bőrt, varj olyan sapkát, amilyent az én fejemen látsz. Tetejére erősíts fémagancsot és csengőket. Melledre és hátadra függesz kerek fémtükröket. Ezek védik meg testedet azoktól a nyilvesszőktől, amelyeket a sámánság ellenségei lőnek majd feléd. Csinálj magadnak övet. Az öv és a dob visz majd át, amikor csak akarod, a buniba. Segítőd a buccsú szellem és a korimadár lesz. Ezeken térsz majd vissza a buniból. Az aggastyán eltűnt. Reggel az öreg kinyitotta a füstjukat, kioldotta az iszákot, kitakarta valamennyi tárgyát. Egy szempillantás alatt kirepültek a földkerekség 8 féle hitű embereihez, azokhoz, akik alkalmasak voltak arra, hogy sámánokká legyenek. Ettől kezdve el tudták temetni a halottakat, a sámánok pedig benépesítették az egész világot.
A két testvér. Élt réges-régen két testvér, egy fiú meg egy lány. A leány volt az idősebb, a fiú még kicsi gyermek. Igen jó vadász volt. Folyvát csak cserkészni járt. Egyszer azt mondja a leány, de mindig csak vadászol, s hús még sincs. Feleli a legényke, hogy nincs hús, hiszen mindig hozok zsákmányt, miért hazudsz? Nővére lehorgasztja erre a fejét. Gondolkozik, töprenkedik. Majd ismét szemrehányást tesz öcsének. Csak szárított hús van, már meguntam, adj frisset. Föl kell reggel a fiú, készül vadászni, de nem ment el, elbújt a tűzifa mögé. Meg akarta nézni, mit csinál a nénye. Nem hitt el, hogy nincsen hús. Kezdje a leány rendbe lakni a sátort, fogja a vödröt, elmegy vízért. Aztán megy a hombárba, friss húst hoz. Látja a legényke, hogy ég a tűz, pirul a friss hús. Nővére felöltözik, kifut az utcára, kiáltozik. Gyere ide gyorsan, öcsém elment vadászni, gyere mulas velem. Jött valami óriás. A leány megvendégelte, megölelgette. Estére, mikor eljött az ideje, hogy a fiú visszatérjen a vadászatról, az óriás eltűnt. A nővér ismét a magáét hajtja. Csak egy kis szárított halunk van, semmi más nincs. Mit fogunk főzni? A következő reggel a legény megint elment vadászni. Jávor szarvast lőtt, nem vitte haza, hanem ott hagyta. Hazamegy, azt mondja nővérének. Lőttem egy jávor szarvast. Reggel korán kelj fel, menj el érte a szánnal, s lesz hús. A nővére úgy is tett. A legényke ez alatt nénye ruhájába öltözött, hajfonatát kibontotta, arcát bepirosítózta, ételt készített, és kiabálni kezdett. Gyere ide gyorsan, öcsém elment vadászni, gyere mulas velem! Hallja, hogy valaki így felel. Miért más a hangod? Feleli a fiú. Beteg vagyok, gyere ide! Azzal fogott egy számszeríjat. Ahogy az óriás megjelent a házajtajában, nyilfúródott a mellébe. De nem esett el, visszafordult, ment sebesülten. Véres nyom maradt utána, így ment el. A legényke megevett mindent, ami csak volt. Ismét felvette köpenyét, haját befonta és lefeküdt aludni. Mikor lefeküdt, ráfújt a tűzre, hogy belepje a hamu, mintha már rég kialudt volna. Megjött nővére, látja, hogy a ház mellett vérfoltok vannak. Elindult a nyomon, és megismerte az óriás csapását. Hazamegy, ébreszti öcsét, azt mondja neki, miért ölted meg az uramat? Én nem tudok semmiről, mondja a fiú, hiszen egész idő alatt aludtam. Nem igaz, megölted az uramat, a sógorodat. Élj hát most egyedül, én elmegyek. S a nővér elindult az óriás nyomán. Akkor a fiú előszedett a hombárból minden szükséges dolgot. Gondolkozik, mit fogok most csinálni? Így élt egyedül. Rosszra fordult sora. Unatkozott, nem tetszett neki így sehogy se. Elindult, hogy megkeresse nényét. Nyomra talált, ment, látja az óriás nyomát, mellette a nővérjét. Aztán nővére lépései is megnőttek. Hogy lehet ez, gondolja? Miért lép akkorákat Kiamani néném, mint egy medve? Ahogy beért az erdőbe, meglátott két medvebocsot. Játszottak. Odalopakodott, és elkapta őket. Kié vagytok ti?
kérdi. Hogy hívják anyátokat? Kiamani. És apátokat hogy hívják? Biatu. Akkor ti az én unokaöcseim vagytok. Tudjátok mit? Fogjátok egyik kesztyűmet, és mondjátok anyátoknak, hogy megtaláltátok bácsikátok kesztyűjét. Azok úgy is tettek. De az anyjuk nem hitt el, azt mondja. Ej, ördög fiókák, ez alig, hanem apátok kesztyűje, miért hazudtok? A bocsok visszamentek az erdőbe. Na mi az? Kérde a nagybátyjuk. Anyánk azt mondta, hogy nekünk nincs nagybátyánk. És mit csinál anyátok? Var. Menjetek oda hozzá, és ha még mindig nem hisz nektek, hozzatok tőle egy kis cérnát nekem. Fogjátok a sapkám, kérdezzétek meg tőle, te vartad ezt a sapkát, vagy sem? A bocsok elszaladtak. Megtaláltuk a bácsikánk sapkáját, mondják az anyjuknak. Hazudtok, feleli az anyjuk. Ez apátok sapkája. Akkor a bocsok elkaptak egy gombolyag cérnát, és elfutottak az erdőbe. Az anyjuk meg utánuk piszkafával. Fut, fut, látja, ott ül az öccse egy tuskón. Elcsodálkozott nagyon. Én már azt hittem, hogy éhen vesztél, mondja neki, és kézen fogja. Menjünk mi hozzánk. Otthon megetette, jól akadta. Este azt mondja neki, most megjön az uram, biztosan megölne, amiért megsebesítetted, rejtőzz el. S öccse elbújt az ajtó mellett, egy halom bőrbe burkolódzott. Áll, megjön az óriás férj, nincs emberformája, de emberi szóval mondja. Érzem az öcsét szagát, a lány megijedt. Nem lehet, már rég nem láttam. Miért hazudsz, mondja az óriás. Gyerünk ide vele. Indul ő maga, kutat, keres mindenütt, meglátja legénykét, de nem ölte meg. Ej, ej, hát itt vagy, mikor jöttél? Na jól van, nem kell tőlem félni, égy itt velünk. Most már mindnyájan együtt éltek. Egyszer így szól a gazda. Ma ráakadtam egy medve barlangra. Asszony, varjál a mellemre egy fehér foltot, elmegyek vadászni. Vigy magaddal engem is, kérlelte a legényke. Rendben van, mondja az óriás, ha nem jól jegyezd meg. Én bebújok a barlangba, birokra kelek. Ha alul látsz fehér foltot, azt jelenti, hogy a medve dögönyöz engem. Ha felül látsz fehér foltot, az annyit jelent, hogy én puhítom a medvét. Mikor odaértek a barlanghoz, a gazda medvévé változott. Sógor a barlang fölött egy lyukat fúrt és figyelt. Látja, hogy elkezdődött a küzdelem. A fehér folt alul. A legény ott áll a lándzsával. Hogyan lehetne kisegíteni sógorát? A fehér folt ismét alul van. Ekkor elhajította a lándzsát. De ez alatt a fehér folt ismét felülre került. A lándzsa éppen az óriás mellébe vágódott. Ej, megöltem oktalanul, gondolja. Lándzsájával a másik medvét is ledöfte. Hazament, éppen csak, hogy nem sír. Meg kell kérlelni a nővérét, azt mondja neki. Nővérkém, véletlenül megöltem a férjedet, de a medvét is. Mit tegyünk? Mondja a nővér. Nyúzd le a bőrét, darabold fel a húst, és egyél belőle, ha akarsz, nekem nem kell. A legényke így is cselekedett. Azt mondja a nénye. Tudod mit? Maradj itt, élj az öcséiddel, én elmegyek férjet keresni. És eltávozott. A fiú pedig ott maradt a medvebocsokkal. Megint elhatározta, felkutatja nővérét. Utána ment. Látja, hogy nővére nyoma ismét medvenyommá változott. Elborzott és visszafordult. És élt, éldegélt unokaöccseivel. Csinált nekik barlangot, és így szólt. A vadász akad rátok, ne ijedjetek meg, csak ugorjatok rá, és törjétek el rögtön a lándzsáját. Legrosszabbak a beuk, a rablók. Ezek mindig hetesével járnak. Ha egyszerre hetet láttok, azok a beuk lesznek, akkor vigyázzatok. Ő pedig ott maradt a kunyhóban. Élt, éldegélt. Történt egyszer télen, hogy messze ment vadászni. Akkor a bocsokat megtámadták a rablók. Hét lándzsa volt náluk, a bocsok rádöbbentek, hogy ezek a beuk. Összetörték a lándzsákat. A beuk megrémültek és elfutottak. Majd ismét visszatértek, és megölték a kis medvéket. Telt múlt az idő, a nagybácsi látogatóba ment öccseihez. Odaért a barlanghoz, látja, hogy nincsenek ott a bocsok. Mi lehet ez? Alig, hanem a beuk jártak itt. Elindult a nyomokon. Látja, hogy egy kunyhóban emberek ülnek, és medvehúst esznek. Miért öltétek meg unokaöcseimet? Kérdi tőlük. Azok hautára fakadtak. Hogy? Hogy lehet ember állatkölyköknek a nagybátyja? Az emberek különfélék, feleli a legény. Ezek a medvebocsok az én nővéremtől és egy medveóriástól származtak. Ti nagy bűnt követtetek el, most váltságdíjat fizettek értük. A váltságdíj pedig a következő. Adjatok nekem 2 nőt, 7 fazekat és 7 köpenyt. A beuk gondolkodni kezdtek, mit is tegyenek most. Végül beleegyeztek. Mindent megadtak a legénynek, amit kért. A fiú aztán kunyhójában élt. 2 felesége volt. Eltelt néhány esztendő, gyermekeik születtek, egy fiú és egy lány. Mikor a fiú először ment vadászni, apja így intette. Ha medvét ejtesz el, nővérednek ne adja húsából, és soha se hájon medvebőrön. Réges-régen történt ez. Ősi törvények szerint éltek, 2 feleséget tartottak, asszonyt nem engedtek medvebőrön hálni. Ha a fivér medvét ejtvén húsából nővérének is adott, rossznak, bűnnek számított az.
Népek meséi, a nagy árvíz. Az Amorparti meséket Diószegi Vilmos fordításában Szabó Gyula és Pécsi Ildikó mondta el, szerkesztette Horváth László, rendezte Konter László. A hangfelvétel 1978-ban készült, és legutóbb 1992. október 7-én hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Kossuth Rádió Győrben 87,6 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Lui Láma kalandjai. Tanúságos mesesorozat egy kíváncsi fiatal lámáról, aki messzi földről érkezett hozzánk, és rácsodálkozik, hogy a világ nem csak mozdulatokból, hanem szavakból is áll. Lovasné Kozma Anikó mesesorozatát Kassai Kata meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
Műsorajánlót hallottak.